kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük el a 184. számú dicséretünket, 184. számú dicséretünket, annak az első versét. És jól megtanulják. Hány szám? Mondj egy szíves számot, mert a
kikereskedett.
269, igen. 269.
Thank you.
megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté evangéliuma 5. részéből, Máté evangéliuma 5. részének az első 11 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Amikor meglátta a sokaságot, Jézus felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyi édesatyám, kérünk szépen, taníts bennünket, hogy a Jézus szerint való boldogságot keressük az életünkben. A tiszta szívűség, a lelkünk békessége, a te áldásod és az útmutatásod tegyen bennünket boldoggá. Bűnbánattal valljuk meg, hogy éppen ez hiányzik a mi életünkből a legjobban. Olyan sok mindent elértünk, és megvalljuk neked, hogy ebben pedig szegények vagyunk. Kérünk szépen, hogy bocsáss meg nekünk ezt a bűnünket. Kérünk szépen, hogy töröld el a mi tisztátalanságunkat. És újítsd meg azt a vágyunkat, hogy mi ne a világ szerint akarjunk boldogok lenni, hanem szerinted. Úgy, ahogy ezt te mutatod, ahogy arra te adtál nekünk például Jézus Krisztus által. Bűnbánattal valljuk meg, hogy bár állítjuk, bár szeretnénk ezt a boldogságot, de mégis restek vagyunk az erőfeszítésre, és restek vagyunk a megcselekvésére. Könyörögve kérünk, hogy ne a bűneink szerint fizess, ne azt add, amit megérdemelnénk, hanem Jézus Krisztusért kérünk, hogy kegyelmesen bánj velünk, és az ő érdeméért ajándékozz nekünk a te kegyelmedből örök életet és üdvösséget. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Igen, hirdetésre készülve a 626. éneket énekeljük az új énekeskönyvből, ez a régi énekeskönyvben nincs benne, 626. Hatodik, ezt a múltkor tanuljuk, ennek egyetlen egy versét, ez a lakomban rajta. 626-os, ez a kitett lakomban rajta, annak egyetlen versét énekeljük el. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, most már harmadik vasárnapja Jézus megkísértéséről prédikálok, elmondtam, hogy három megkísértés a mi életünknek is a három legkísértőbb gondolata, a kenyérkérdés, a népszerűség és a hatalom. A mai alkalommal érkeztünk el a harmadik kísértéshez, a hatalomhoz. Hogyan jelentkezik a hatalom és a uralkodás a mi életünkben? Ez mindenki szívében, valamilyen formában ott lakul. Vagy úgy, hogy igyekszel megszerezni minél több kincset, karrier, pénzt, szerelmet. Vagy úgy, hogy az élet valamelyik kis területén igyekszel hatalomra szert tenni. Van, aki azt mondja, hogy legalább a konyhámban legyen egy hely, ahova senki nem lép be, senki nem szól bele, hogy mit csinálok. A gyerek azt mondja, hogy a szobámat a sárkányom őrzi, és csak az jöhet be, akit én beengedek. A felnőtt azt, hogy az íróasztalomon legyen egy kis hely, amelyiken senki nem nyúl az irataimhoz, hogy el ne heveredjen valaki. Mindenki életében ott van ez a kísértés. A keresztényekében is. És legtöbbször úgy jelentkezik a keresztény emberek életében, hogy a másik embert nem Krisztushoz akarják megtéríteni, hanem saját magukhoz. Hosszan beszél erről a kísértésről Bonhoeffer, a nagy teológus. Az erőseknek, a tekintélyeseknek a kísértése ez. meghódítani az embereket, behozni a gyülekezetbe, de nem Krisztus számára megnyerni, hanem a saját magunk számára. Láttunk rá példákat a 80-as években, hogy voltak tehetséges lelkipásztorok, így mondták akkoriban, hogy meg tudták tölteni a templomot a prédikációikkal, és amikor elmentek a gyülekezetből, akkor a gyülekezet visszaesett ugyanarra az állapotra, mint korábban volt. Emlékszem, Pilisvörösváron kétkezi munkával építettük a templomot, a lelkészlakást. Nekem kellett nagyon sok mindenről gondoskodni. Elmondták nekem, hogy hogyan dolgozzanak az emberek, aztán jöttek társadalmi munkába, és nekem kellett mindent elmagyarázni. Anyagot beszerezni, teljesen elfoglalta az építkezés az életemet. És egyszer csak azon vettem észre magam, hogy szombat este is az építkezésen gondolkozom, és nem azon, hogy elkészüljön a vasárnapi prédikáció. Így jelentkezik az uralkodás, a hatalom az életünkben. A világ elfoglalja a szívünket, és mindent a magunk számára igyekezünk megnyerni. Jézust is megkísértette az ördög. Felvitt egy magas hegyre, és azt mondta neki, hogy mindezt neked adom. A világ összes kincsét, a hatalmat az emberek fölött, mindezt neked adom, ha leborulva, imádsz engem. Az ördög álnok ravasz és alattomos. Emberölő hazug, de nem legyőzhetetlen. Jézus az ördögnél is sokkal erősebb. Mivel Jézus maga szenvedett, és megkísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ezt megtapasztalhatjuk mi magunk is, de bátorítólag írja le ezt az igét a Biblia zsidókhoz írt levélben. A mai alkalommal csak a harmadik kísértésről beszélünk. Jézus a világ uralom vágyával próbálja eltéríteni a küldetésétől a kísértő. Uralkodja népek felett. A kísértés abban áll, hogy a világ megváltása helyett akarj uralkodni rajtuk. Azt javasolja, hogy a világ legyen Jézusé, ahelyett, hogy meghalna érte. Nem arra buzdítja, hogy hagyja ott az atyát, vagy a küldetését, hanem arra, hogy a küldetése mellett más dolgok is ott legyenek a szívében. És ez az is a legnagyobb probléma. Amikor egy hívő ember Isten mellett elkezdi imádni a világot is. Amikor egy hívő ember leborul Isten előtt is, de imádja a világot is. A legtöbb keresztény szégyelné még maga előtt is beismerni, hogy tiszteli a világot. A kísértő csak annyit kér, hogy a világot is, és tudja, hogyha Isten mellett valaki mást is imádunk, akkor már végleg legyőzöttek leszünk. Meglepő az igében, hogy az ördög azt mondja Jézusnak, neked adom ezt a világot, mert nekem adom. Ez vajon tényleg így van? Tényleg az övé rendelkezik vele, és annak adja, akinek akarja. A Biblia nem ezt tanítja, hanem épp ellenkezőleg, hogy minden hatalom Isten. És még a kísértő sem tehet semmit Isten tudtán kívül. Meg azt is tanítja a Biblia nagyon határozottan, hogy Isten minden hatalmat az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusnak adott. Övé minden hatalom menjen és föl. Ezt tudnunk kell akkor is, amikor úgy látjuk, hogy ezen a világon mintha elszabadult volna az ördög. Mintha minden hatalom tényleg az ördögé lenne. Vannak olyan időszakok, nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, mintha elveszíteni az emberiség az eszét. És valami olyat tesz, amit a későbbiekben szégyen. Hogy legyek fel egy kérdés? Az 1940-es évek elején Németországban nem gondoltak az emberek arra, hogy amit tesznek, azért egykor szégyenkezni fognak. Vajon az ördögé minden hatalom, vagy Istené? Akkor is, amikor úgy látszik, hogy mindenki elfordul az Istentől, hogy más gondolkozásmódot követnek, akkor is minden hatalom Istené. A második világháború idején Németországban odáig jutottak el a keresztények, hogyha valaki Jézusról prédikált a templomban, tehát keresztény lelkészként, Jézusról prédikált a templomban, akkor már ez elég volt ahhoz, hogy elhiggyék. És mindjárt szóltak a hívek, az emberek, hogy minek kell erről a zsidóról beszélni. Nem gondoltak arra, hogy egyszer emiatt szégyenkezni fogunk. És mondhatnék a történelemben más időszakot is. Sokan kérdezték maguktól, hogy hogy lehetett az, hogy kiálltunk a télre és tapsoltunk a diktátort. Azt mondja, hogy ha végignéztem ott, Bukarestben a tömegen, akkor azt láttam, hogy lelkesednek is érte. Sokszor úgy néz ki, hogy a hatalom az ördögé. Ilyenkor mit tehet egy hívő ember? A harmadik birodalom Németországában egy állami törvény rendelkezett arról, hogy imádkozni kell a felsőbbségért. Ez egyháznak a rendje volt. Aztán jött egy olyan felsőbbség, amiért egyáltalán nem akartak imádkozni a keresztjének. De hogy tehetik meg, hogy egyszer csak bejelentik, hogy többet az Isten tiszteleten, nem fog felhangzani imádság a felsőbbségért. És annak a kornak a nagy svájci teológusához fordultak, és megkérdezték Bartot, hogy mit tegyek. Bart Károly azt felelte, hogy ne azt imádkozzák, hogy imádkozunk azért, akit feléd adtál, hanem imádkozunk azért, akit feléd engedtél. És néha így van, hogy Isten engedi a világi hatalmat, a világot fölik. Olyanokat, akiket nehéz tisztelnünk, akiknek a gondolatával nem értünk egyet. És azt mondta Bart, hogy benne van a római levél 13. részében, hogy imádkozzatok a felsőbbségért, akkor is imádkozni kell értük. Amikor Pál a római levélben leírta, hogy imádkozzatok a felsőbbségért, akkor Néró volt hatalom. Nem az ördögé minden hatalom. És nem adhatja annak, akinek akarja. De van, amikor úgy tűnik, hogy mintha elszabadult volna. És nekünk ilyenkor is világosan kell látni, hogy senki más nem szabad imádnunk. Egyedül csak az élő Isten. Ravasz az ördög. Jézusnak azt sugallta, hogy neki jár a világ ura. És nekünk is azt sugallja, hogy bizonyos dolog jár. Nem tapasztaltuk ezt a kísértést. Mondhatnám sorba egyesével bármelyik önkélet helyzetével. Neked jár, te megérdemled, te már sokkal többet letettél az asztalra. Mindenkit azzal kísért az ördög, amiben a legtehetségesebb. Ha valaki az ész dolgában a legtehetségesebb, akkor avval kísérti meg őt a sátán. Ha valaki a szív dolgában a legtehetségesebb, akkor az érzelmeivel kísérti meg a sátán. Ha valaki erős, magabiztos, jós vádáim, ahogy mondani szokták, akkor azzal kísérti meg a sátán. Mindenkit a szíve vágyával téveszt meg, és elhiteti, hogy az jár neki. És ehhez csak egyet kell tenni. Egy kis dolog. Egy nem olyan dolog az. Leborulva imádni őt. Ezt várta el Jézustól. Nekünk keresztényeknek pedig az, hogy nem kell olyan komolyan venni a hitet. Nem kell mindig. Ráérsz ritkában is. Mindig csak egy kis dolgot kér. Csak olyat, ami túl nagy megalkuvás, tehát túl kicsi megalkuvással is meg tudunk tenni. Ezzel bukunk el véglegesen. Mit jelent napjainkban leborulva imádni az ördögöt? Elfogadni a módszereit. Úgy próbálni megváltoztatni a világot, hogy hasonlunk hozzá. A magunk dicsőségét Isten dicsősége elé helyezni. Nem majd dolgok. De nagyot lehet bukni ezen miatt. Az ördög nagyon ravasz. Egy hívő embernek a Bibliából idéz. Jézus hívő ember volt. Isten igéje volt az ő kenyere. Ezzel próbálta megkísérteni a sátán. Jézus a Bibliából válaszol a kísértésre. Döntése a kereszt elvállalását jelentette. Az ige tanulmányozása a legjobb fegyverünk a kísértésekben. és amikor az életben a nehézségeket kell vállalnunk, akkor mindig a Bibliára figyeljünk. Mit van azt szólt Jézus? Távozz tőlem, Sátán, meg van hívva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgál. Az imád és a szolgálj tulajdonképpen ugyanazt jelent. Itt a szolgálat, a vallásos szolgálatot, az Isten imádatát jelent. Az igében mind a két szó van súlyos, a csak is, meg az imád szó is. Csak Isten imád, senki mást. A szóhasználatunk is rossz. Amikor valaki azt mondja, hogy imádom a rántott húst, imádom a Edda együttest, imádom ezt, imádom azt. Mi? Miért nem lehet azt mondani, hogy nagyon finomnak tartom a rántott húst, nagyon jónak tartom az együttes zenéjét, nagyon kiváló ez meg ez a tévéműsor, de miért azt mondom, hogy imádom? Ki kéne ezt valahogy radírozni a szókészletünkbe? Csak Isten imádja. És persze nem úgy imádja az ember a kedvenc rockzenekarát, meg a kedves futballcsapatát, hogy leborul és előttük imádkozik, hanem úgy, hogy az tölti be az idejét. Arra figyel mindig. Az határozza meg a gondolatait. A csak szó azért hangsúlyos, arra szeretne tanítani vele bennünket Jézus, hogy egyetlen egy fontos dolog van az életünkben, arra koncentráljunk. Attól függ minden. Ha Jézust imádjuk, akkor minden más a helyére kerül. Ott lehet persze az életünkben egy együttesnek a kedvelése, ott lehet az életünkben egy jó foci csapat, amelyiknek szurkolunk, és olyankor semmi más nem nézünk, arra koncentrálunk. Ott lehet az életünkben a sport, nagyon sok minden, de legyen egy központi, egy meghatározó, akit imádunk, Jézus Krisztus, és a többi kerüljön a helyére. Ha szeressük, azzal foglalkozunk, az dicsérjük, de ne imádjuk. És a csakon kívül az imád szó is fontos. Ugyanis az imádság gyógyít. Erről nagyon keveset beszélünk. Ha valaki leborulva imádja az élő Istent, akkor gyógyul az élete. Én többször beszéltem már erről, mint az Isten tiszteleten, nem akarom most megismételni. És különösképpen is a hála való imádság gyógyítja az életünket. Minél többször van ott a hála ima az életünkben, annál inkább gyógyul az életünk. Persze van olyan eset, amikor valaki nem tud hálát adni az Istennek, mert épp egy nagyon nagy nehézségen jutott keresztül. Valaki elveszíti egy családtagját, valakinek kihúzzák a lába alul a munkáját, valaki egy anyagi nagy veszteségen jut keresztül. Akkor, abban a percben nem tudja kimondani, hogy hálát adok Uram. A Zsoltárokban látjuk, hogy
hány panaszkodó zsoltár találunk a Bibliában. Őszintén oda szabad tárnunk a kérésünket, a fájdalmunkat az élő Isten elé. Abban a helyzetben azt tudjuk megtenni őszintén. Mondjuk el, de imádkozzunk. De ne restüljük meg az imádságban. Volt egy kedves testvérünk, azóta elköltözött a gyülekezetünkből, szeretettel gondolunk rá azóta is, egy olyan életszakaszában kerül ide Kistarcsára, hogy valakik lenyúltak a vagyonából 1,7 milliárd forintot. Ez elég nagy pénz, neki nem maradt semmire. Egészen pontosan mondva, még lakása sem maradt. Elmúlt egy fél év, egy év, és ugyanúgy hálát tudott adni Istennek az élete egyéb más dolgaiért, mint ahogy korábban is hálát adott az élő Istennek. Nagyon nagy dolog ez. Áthatjuk az Urat, hogy megismertük és az életéből nagyon sok mindent megtanultunk. Lehet, hogy most csodálkoznak a testvérek, és azt mondják, hogy engem ugyan nem kísért a sátán. Az én életemben nincsenek kísértések, a dolgok úgy nagyjából a helyén vannak, nincsenek kísértéseim. Nehézségek sincsenek az életünkben, úgy minden megy szépen, normálisan, nem kísért az ötök. Hadd mondjak egy nagyon rossz hírt. Az ördög a sajátjait nem kísérti. Azokat, akik még nem adták oda az életüket az Úr Jézusnak, azokat nem kísérti. Sőt, biztatja őket, bátorítja, azt mondja, hogy minden rendben van. Hát veled ne lennének megelégedve az emberek? Rád ne lenne büszke az élő Isten? Hát mindent nagyon jól csinálsz. Hadd mondjam el, hogy a régi időben egyszer összevitatkoztam egy konfirmandussal. Provokatíven direkt megkérdeztem tőle, hogy meg vannak-e elégedve vele a szüleik. Hát mondta, hogy persze meg vannak elégedve. Jó tanulok, persze, hát jól nem jól tanulok. Rendben van-e minden az életében? Szerintem van, hát ő nem szokott csavarodni, szüleinek engedelmeskedni, hogy nem mindenki megvan vele elégedve. Megkérdeztem tőle, hogy külsőre rendben találja el magát. Hát mosolyog, persze. És mondom, ha így mindenki megvan elégedve vele, minden tökéletes az életedben, be fogsz jutni a mennybe? Isten is elégedett? Okos volt a gyerek, zavarba jött, és azt mondta, hogy ezt nem tudhatjuk. Hosszan elmondtam, most csak röviden egy mondatban, hogy aki még nem tudja, az még az ördög kísértésében van. Az ördög kísértése az, hogy hát nem tudhatjuk, de azért rendben van az életünk, becsületesek vagyunk, példásak vagyunk, erkölcsösek vagyunk, jó emberek vagyunk. Ha többiekhez hasonlítjuk magunkat, nekünk tényleg jár az örök élet. Testvérek, ez a legnagyobb becsapás az ördögnek. az ördög az övéit nem kísérti, hanem igyekszik megmutatni, hogy minden rendben van az életedben. Amikor az ember úgy érzi, hogy nem kísérti a sátát, akkor nem Jézus Krisztus útján jár. Aki Jézus Krisztus útján jár, az mindig tapasztalja a kísértést. Mindig ott olálkodik, ami nagy ellenségünk, és mindig megpróbál bennünket eltéríteni Jézus útjától. Jézus Krisztusnak a legnagyobb követői írták be, hogy imádkoztak, könyörögtek, térden állva azért, hogy Isten szabadítsa meg őket a bűnüktől. És imádkoztak azért, hogy vegye el tőlük a gőgösségét. Ott voltak egy zárt közösségben. Mindent az Isten akarata szerint cselekedtek. Imádkoztak azért, hogy vegye el Isten az életünkből a gőgösséget. És leírta az egyik, áldott legyen az Úr, hogy leírta, mondta, hogy egyszer csak azon kaptam rajta magam, hogy most már én vagyok a legjobb hívő ember, akinek már a gőgössége sincs ott az életében, hanem mindent tökéletesen cselekszem, és már ezt a bűnömet is le tudtam győzni. És akkor kapott észbe, hogy most őt ezzel támadta meg a sátán. Mindenkit támad, kivétel nélkül. Vagy a kenyérrel, mennyit tudunk aggodalmaskodni a kenyérért? Jézus azt mondta, hogy ha a ti atyátok, aki a mező füvét gondozol, vajon nincs gondja rátok? De hogy is nincs. Miért kell a megélhetésünkért, a munkahelyünkért, az otthonunkért, mindenért aggodalmaskodni, felesleges? Ott van a népszerűségnek a kísértése. Mindnyájunk életében. És ott van a harmadik, a hatalom. Az a kísértés lényege, hogy csak a mulandó világra figyeljek, mintha nem volna örök élet. Csak a mulandó világra figyeljek, mintha nem volna örök élet. Van örök élet. Jézus mondta, hogy ha valaki az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kápva, mi haszna van akkor? Az örök élet olyan lesz, mint az életünk legszebb perce. Sőt, annál is szebb. Azt mondja Pál apostol, hogy olyan lesz, amihez hasonlód, szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt készítette el Isten az őt szeretők számára. Még annál is szebb lesz, mint az életünk legszebb perce. Csak örökké fog tartani. Nem lesz vége. Nem lesz ott benne az az érzés, hogy néhány pillanat múlva szétfoszlik az egész. Krisztussal leszünk. Érezni fogjuk az ő szeretetét. És örökké való boldogság fogja betölteni a szívünket. Ha valaki a kísértésekben győzedelmeskedik, úgy, ahogy a szép énekünk mondja, amit az előbb énekeltünk, koronát fog kapni a mennyben Jézus Krisztustól. Ez az üdvösséget és az örök életet jelenti.
Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki bár megkísértettél, de győzedelmeskedtél a kísértésekben. Kérjük szépen segíts, hogy mi se csak erre a mulandó világra koncentráljunk. Hogy megkapjuk tőled az örök életet és az üdvösséget. Imádkozzunk hozzá, Úrunk Istenünk. Gyülekezetünkbe tegyeljék. Kérjük szépen azt, hogy a betegeink meggyógyulhassanak, akiket pedig a magad számára készítettél el. Kérjük szépen, hogy vedd őket a te országodra, az üdvösségre és az örök életre. Könyörgünk hozzád, Úrunk, az egészségünkben dolgozókért. Kérjük, hogy adj erőt, és adj türelmet, kitartást a számunkra ebben a nehéz szolgálatban. Könyörgünk hozzád, Úrunk, országunk vezetőjét, akik a parlamentben nézik a munkájukat, az, hogy bölcsen a te akaratod szerint tudják irányítani országunkat. És könyörögve kérjük, hogy adj ébredést itt Magyarországon, hogy minél többen hozzám térjenek akaratodat kövessék, a te utadban járjanak. Olyan nagy szükségünk van rá, Urunk Istenünk, mennyi Atyánk. Kérjük szépen, hogy jó voltodat, kegyelmedet, ne vond meg tőlünk. Amen. Úrunk Istenünk, mennyi Atyánk, könyörgünk hozzád a gyászoló testvérekért. Kérjük szépen, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök életben mindenben. Kérjük szépen, segítsd őket, hogy úgy tudjanak emlékezni szeretteikre, hogy közben tőled kaptak vigasztalást, reménységet és bátorítást. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevét, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kérdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te rejár, és adjon néked békességet. Ámen. Fogadjuk el a békességet.